Most látom, már 10 óra van. Rettentesen el fogok késni. Ez csak azért van, mert ön olyan lebilincselő és segítőkész.
Amit csak meg tudok tenni, mormogta Mr. Ycroft, miközben Emily
boszorkányos pillantást vetett rá.
Számíthat rám? Összeesküvők vagyunk?
Emily kezet nyújtott a kisembernek, és melegen megszorította a kezét. Annyira jó eső érzés, mondta, és megint azt a fordulatot használta, amely rövid élete során már oly sokszor bizonyult hatásosnak, hogy van valaki, akire az ember bátran támaszkodhat. 17. fejezet. Persze kisasszony. Emily Charles mellett hatalmas adag sonkás tojás is várta. Mrs. Curtis a szökött fegyenc miatt még mindig izgatott volt.
Már 2 éve, hogy az utolsó megszökött, újságolta, és csak 3 nap múltán fogták el, valahol Mortenholm Street közelében.
Gondolja, hogy erre felé jöhet?
Kérdezte Charles. A helyismeret megvétózta Charles ötletét.
Soha nem jönnek ebbe az irányba. Errefelé csak a köves vadfenség van, ha pedig netán átvergődnek rajta, akkor is csak a kis falvakat találják. Biztosan fél út felé indult. Az a legvalószínűbb. De jóval előbb elkapják, mint sem odaérne.
A csúcs másik oldalán nagyon könnyen találhat jó búvó helyet, mondta Emily.
Igaza van, kisasszony.
Tényleg van ott egy jó búvóhely. Manó barlangnak hívják, olyan keskeny bejárat 2 szikla között. Alig lehet megtalálni, de beljebb aztán jócskán kiszélesedik. Úgy tartják, Károly király egy embere 2 hétig bujkált ott egyszer, az egyik környékbeli farmról vitt neki élelmet egy szolgáló leány.
Ezt a Manó barlangot nekem látnom kell, mondta Charles.
Meg fog lepődni, milyen nehéz megtalálni, uram. Nyáron sok piknikezz egész délután, keresi, mégsem találja. Egyszer viszont ráakadt, uram, ne felejtsen, egy gombos tűtben hagyni, szerencsét hoz.
Azon tűnődöm, mondta Charles, amikor reggelt befejezve ő is Emily kisétáltak a csöpkertbe, hogy nem kellene átrándulnom Prestonba.
Fantasztikus, hogy összejönnek a dolgok, ha az emberek van egy kis szerencséje.
Egy közönséges díj átadásért jöttem ide, és még mielőtt tudtam volna, hol vagyok, már is belecsöppentem egy fegyen szökés, egy gyilkosság kellős közepébe, csodálatos.
És mi lesz a Bernabé őrnagyot bemutató fotókkal?
Charles szenvedő képpel nézett fel az égre.
Majd azt mondom, nem jó az idő. Találnom kell valami támadhatatlan okot arra, hogy minél tovább maradhassak Sitafordban. Szerencsén megint kezd beborulni.
Remélem, nem baj. Éppen most adtam postára egy veled készült riportot.
Semmi baj, mondta gépes Emily. Na, és mit mondtam benne?
Csak a szokásos közhelyeket. Az emberek imádják ezeket. Különleges tudósítónk a helyszínen készített riportot Miss Emily Trefusisszal, Mr. James Pearson mennyasszonyával. James Pearson a rendőrség letartóztatta. Trevelyan kapitány meggyilkolásával vádolja. Ezt követően a benyomásomat írta meg rólad azt, hogy bátor és gyönyörű lány vagy.
Köszönöm.
Továbbá bubifizurás, folytatta Charles.
Hogy érted?
Te vagy bubifizurás.
Hát persze, hogy az vagyok. De miért említetted?
A női olvasók még tudni akarják az ilyesmit, vázolta Charles Enderby. Csodálatos riport volt. El sem tudott képzelni, milyen finom és megindító voltál, amikor arról beszélt, hogy kihász a vőlegényed mellett, még akkor is az egész világ összefog ellene.
Tényleg ilyeneket mondtam?
Kérdez Emily, és egy árnyalatnyit megvonaglott az arca.
Nem tetszik?
Kérdez aggódott Charles.
Dehogy nem. Jó mulattás, drágám.
Mr. Enderbe kissé megütköze nézett lányra.
Nincs semmi baj, csak egy idézet. A Partledimen volt, amikor kicsi voltam, mégpedig a vasárnapi Partledimen. A hétköznapin az állt, ne légy, haspók.
Aha, értem.
Trevelyan kapitányos, betettem egy jó kis anyagot. Tengerész évek, benszülöttek Isten szobrainak elhurcolása, a főpap bosszújának fenyegető lehetősége, csak háttérsztori, tudod?
Úgy látszik, már túl vagy a mai jó cselekedetten, mondta Emily. Miben sántikáltál már megint? Rettentő korán felkeltél. Emily elmesélte a találkozását Mr. Raycroft-fal. Egyszer csak abba hagyta. Enderby követte a tekintetét, és hátra nézett a válla felett. A kertkapunál piros posgás fiatalember látott, aki bocsánat kérően habogott, hogy magára vonja a figyelmet. Igazán mondom, rettentően sajnálom, hogy így hivatlan rátörök önökre, de úgy értem, nagyon kínos, de a nénikém küldött. Emily és Charles mindketten érdeklődő arcot vágtak, mert nem lettek sokkal okosabb a magyarázattal. De az igazat megvalva, a nénikém hajthatatlan. Azt mondja, indulás, ha értik, mire gondolok, tudom, hogy nagy tapintatlanság ilyenkor betörni. Na, ismernék a nénikémet. Persze, ha megteszik, amit akar, perceken belül megismerik. Miss Percyhouse-ról van szó? Szakította félbe Emily. Úgy van, mondta a fiatalember megkönnyebbülve. Szóval minden tud róla. Fogadjunk az öreg Curtis mama mindent elplegykált, neki aztán forog a nyelve, igaz? De azért mindent összevet, ha nem rossz asszony. Most röviden, a nénikém látni akarja önt. Nekem át kell jönnöm ezt megmondani. Üdvözli önt, nem akar túlságosan sok kellemetlenséget okozni, de rokkant. Nem tud kimozdulni a házból, hiszen roppant kedves lenne. Szóval tudja. Nem kell az egészet elmondanom. Valójában persze, kíváncsiság az egész. Azt válaszolja, hogy fáj a feje, vagy leveleket kell írnia. Minden rendben, nem kell izgatnia magát.
De én nem akarok kifogásokat keresni, jelentette ki Emily. Azonnal átmegyek. Mr. Enderby pedig elmegy, és meglátogatja a Berne bőrnagyot.
Elmegyek?
Kérdezte Enderby halkan, nem kis megdöbbenéssel a hangjában.
Elmész,
válaszolta Emily eltökélten. Kurta fejbólintással elköszönt Enderbytől, csatlakozott az úton a fiatalemberhez.
Ön Mr. Garfield, ugye?
Úgy van, mondanom kellett volna.
Nem volt túl nehéz kitalálnom, mondta Emily.
Kedves öntől, hogy csak így átjön. A legtöbb lány felháborodott volna, de ön tudja, milyenek az öreg hölgyek.
Ugye nem itt él, Mr. Garfield?
Az Isten szerelmére nem, tört ki Mr. Garfield szenvedélyesen. Látott valaha ilyen eldugott fészket? A mozin kívül semmi sincs az ég világon, ahová elmehetne az ember. Azon csodálkozom, hogy nem gyilkol valaki csak azért.
Hirtelen elhallgatott, jócskán megrémülve attól, amit mondott.
Jaj, borzasztan sajnálom. Én vagyok a legszerencsétlenebb ördög a földön. Mindig, de mindig valami rosszal rukkolok elő. Egy pillanatig sem úgy gondoltam.
Biztos vagyok benne, mondta Emily megnyugtató hangon.
Megjöttünk, mondta Mr. Garfield, és belőtt a kaput. Emily bement és felsétált a gyalogúton a többivel teljesen megegyező külsejű kis házhoz. A nappaliban, amely a kertre nézett, heverő állt, rajta idősebb hölgy feküdt. Vékony ráncos arc nézett Emilyre, közepéből a leghegyesebb és legparancsóbb orr merett rá, amelyet valaha is látott életében. A hölgy kissé nehézkesen feltámasztotta magát a párnával.
Nos, hát elhoztad, mondta. Nagyon kedves, hogy eljött meglátogatni egy öreg asszonyt. Tudja, hogy van az az ember, nem teljes értékű. Azt akarja, mindenben benne legyen a keze. Nem szabad azt gondolni, ez csak kíváncsiság. Több annál. Roni, menj és fest be a kerti bútort. Ott vannak a kert végében. Két vonott karosszék és egy pad. A festék már oda van készítve.
Igenis, Karolin néni.
A szolgálat kész unokaöcs eltűnt. Foglaljon helyet, mondta Miss Percyhouse.
Emily leült. Különös, de szinte azonnal felfedezte magában, hogy kedveli ezt az éles nyelvű középkorú nőt, valamiképp vonzódik hozzá. Úgy érezte tulajdonképpen rokonok. Itt van valaki, gondolt, aki nem kertel. A maga útját járja, mindenkin uralkodik, akin csak tud. Pont olyan, mint én. Csak annyi a különbség közöttünk, hogy én történelmesen elég csinos is vagyok. Neki mindent a jellem erejével kell elérni.
Értesültem róla, hogy ön Trevelyan kapitány unokaöcsének a mennyasszonya. Sokat hallottam önről,
Most, hogy láttam, is pontosan értem, hogy miben töri a fejét. Sok szerencsét kívánok hozzá.
Köszönöm szépen.
Utálom az érzelgős nőket. Azokat szerettem, akik nem tétlenkednek, és megteszik, amit kell.
Miss Persze húz éles tekintetet vetett emlére.
Gondolom, sajnál engem. Itt kell feküdnöm, sose tudok felkelni és sétálni egy jót.
Nem hiszem, hogy sajnálnám,
válaszolt elgondolkodva Emily.
Az a véleményem, hogy megfelelő határozottsággal az ember mindig ki tud valamit sajtolni az életből. Ha így nem, akkor úgy.
Tökéletesen igaz. Egyszerűen csak más szempontból kell nézni az életet.
A támadás iránya, gondolta Emily.
Mit mond?
Amilyen világosan csak tudta, Emily összefoglalta a reggel kialakított elgondolását, és elmondta, hogyan alkalmazta eddig a szóban forgó ügyben.
Nem rossz,
bolyított Miss Persehoz.
Nos, kedvesem, foglalkozzunk az ügyjel. Mivel nem vagyok sült bolond, tudom, azért jött ide, hogy mindent megtudjon az emberekről, ami csak lehet is felfedezze, a valamelyik részletnek köze van a gyilkossághoz. Ha tehát meg akar tudni bármit is az itteni emberekről, én meg tudom mondani.
Emily nem vesztegette az időt. Röviden is üzletiesen kérdezett. Berne bőrnagy?
Szabályos, nyugdíjas katonatiszt, kicsinyes, szűk látókörű, féltékeny típus, pénzügyekben teljesen naív, zűrös panakbából fetteti a pénzét, nem lát tovább az orránál.
Szereti a kölcsöneit azonnal megadni, nem szereti azokat az embereket, akik nem törlik le gondosan a lábukat, mielőtt belépnek valahová.
Mr. Ycroft? Furcsa kis ember, félelmesen önző. Különc! Szereti azt hinni magára, csodálatos fickó.
Biztosan felajánlotta, hogy hasonlíthatatlan kriminológiai ismereti alapján segít helyben megoldani a bűnügyet. Emily bevallotta, hogy így történt.
Mi szedjük?
Nem tudok semmit arról az emberről.
Tudnom kellene,
és mégsem tudok. Nagyon furcsa érzés. Olyan, mint amikor egy név már a nyelvünk hegyén van. De ha keresztre feszítenének, akkor sem tudnánk kimondani.
A viettek?
A viettek! Miss Persze húz, láthatóan felvillanyozódott, és ismét feljebb húzta magát a párnán.
Nos, mit is tudunk a viettekről? Most elmondok róluk valamit, kedvesem. Lehet, hogy hasznos lesz, lehet, hogy nem.
Menjen csak oda az íróasztalomhoz,
s húzza ki a legfelső kis fiókot, azt, amelyik balról az első, úgy van, azt, hozza ide az abban lévő borítékot.
Emily odavitte, hogy mondták.
Nem állítom, hogy fontos.
Lehet, hogy nem az,
mondta Miss Persehoz. Mindenki hazudik, így vagy úgy, és Mrs. Vietnek ugyanannyi joga van hozzá, mint bárki másnak.
Elvette a borítékot Emilytől, és belecsúsztatta a kezét.
Mindent elmondok, amikor a viettek drága ruháikkal, szobalányaikkal, új divatú utazótársaikkal megjöttek ide, Mrs. Viet és Violet Forder kocsiján érkeztek, a szobalányok és a csomagok pedig a rendes buszjárattal.
Persze, hogy ön mondaná, nagy esemény volt a bevonulásuk.
Én is néztem, ahogy elhaladnak. Egyszer csak láttam, a szél lefúj egy színes címkét az egyik bőröndről, és ez a címke behintázik a kertbe. Semmi sincs, amit jobban utálnék, mint a szemetet és a papírfeszniket. Ezért kiküldtem Ronit, hogy szedje fel. Először ki akartam dobni, de aztán rájöttem, hogy szép kis cédula, nagyon jó hely lesz abban az albumban, amit a gyermekkórháznak csinálok. El is felejtettem volna az egészet. A Mrs. Viet nem említette volna szándékosan többször is, hogy Violet még eddig sohasem hagyta el Dél-Afrikát, s ő maga sem járt Anglián kívül máshol, csak Dél-Afrikában és a Rivierán.
Igen,
pontosan, és most nézzen ide!
Miss Persehoz Emily kezébe nyomott egy böröncédulát. Rajta kitöltött cím, Mendless Hotel, Melbourne.
Ausztrália? Nem Dél-Afrika?
Mondta Miss Perseus.
Legalábbis az én időmben nem az volt. Talán nem fontos, de majd kiderül.
Azt is hallottam, amikor Miss fiatal lányát hívta, és azt kiáltotta, hé-ha!
Ezt a kiáltást jellemzően Ausztráliában használják, nem pedig Dél-Afrikában.
Én azt mondom, ez legalábbis furcsa. Miért nem akarja valaki elárulni, hogy Ausztráliából jött?
Ez bizony nagyon különös. És az nem kevésbé szokatlan, hogy télen bérelnek itt házat?
Kétségtelenül. Szemed szúr a dolog. Találkozott már velük?
Még nem. Ma délelőtt akartam felkeresni őket, csak nem tudtam még kitalálni, milyen ürüggyel állítsak be hozzájuk, mondta Emily.
Hoho, szolgálhatok én ürüggyel önnek,
mondta Miss Perseus felvillanyozva.
Adja ide, legyen szíves a golyóstollamat, meg egy darab papírt, egy borítókot, így né?
És most lássuk.
Egy pillanatnyi szünetet tartott, majd minden előzetes figyelmeztetés nélkül borzalmas rikácsolásban tört ki.
Roni! 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 Süket ez a gyerek! Miért nem jön, ha hívják? Roni! Roni!
Roni szappora ügetésben érkezett meg, kezében ecsetet tartott. Valami baj van, Károli néni.
Mi baj lehetne? Hívtalak egyhez egész?
Amikor te a vietéknél voltál, kaptál valamit a teja mellé?
Süteményt?
Süteményt, vagy szendvicset, bármit. Milyen lassú vagy, te fiú!
Szóval mit kaptál a tejához?
Kávés süteményt,
mondta Roni megzavarodva.
És volt még pástétomos szendvics is.
Kávés sütemény, az nagyon jó lesz.
Szaporán írni kezdett.
Roni, te visszamehetsz festeni. Ne lóg és ne tázsít a szád. 8 éves korodban kivették az ormanduláidat. Úgyhogy nincs rá semmi alapod.
Folytatta az írást. Kedves Mrs. Wyatt, hallottam, hogy tegnap délután a tejához csodálatos kávés süteményt adott. Volna olyan jó, és megadná nekem a receptjét? Tudom, nem nehezteljezett a kérésért, egy rokkantnak oly kevés szórakozása van a saját étkezésén kívül, mivel Roni ma délután nagyon elfoglalt, Miss Trefusis volt olyan kedves, megígérte, hogy elviszi ezt a levelet. Nem gondolja, hogy erről a fegyencről szóló hírek tényleg ijesztőek? Igaz szívem, Caroline Perseus. Betett a levelet a borítékba. Lepecsételte és megcímezte.
Itt van, ifjú hölgy?
Elég valószínű, hogy a lépcsőtele lesz riporterekkel.
Már jó néhány elhalt az úton, Forder társaskocsiján. Láttam őket. Ön csak kérje Mrs. Wyattet, mondja meg, hogy tőlem hoz üzenetet. Be fogják engedni?
Nem kell figyelmeztetem. Jó, tartsa nyitva a szemét, és használja ki a látogatást.
Úgyis ezt fogja tenni, tudom.
Nagyon kedves, valóban, mondta Emily.
Azoknak segítek, akik tudnak magukon segíteni, mondta Perseus kisasszony.
Most jut eszembe.
Még nem kérdezte meg, mi a vélemény Roniról. Felteszem, ő is szerepel a listáján. A maga módján jó gyerek, de sajnálatosan gyenge. Azt kell mondanom, szinte mindent megtesz a pénzért. Nézze, mit szenved tőlem. Nincs annyi ez, hogy rájöjjön. 10-szer jobban szeretném, ha néha elém állna, és elküldene a pokolba.
Jött kapitányról még nem esett szó.
Nos, azt hiszem, ópiumot szív. Könnyen lehet, hogy ő a legrosszabb természetű férfi Angliában. Van még valami, amit tudni akar?
Nem hiszem, mondta Emily. Nagyon részletesnek érzem, amit elmondott. 18. fejezet. Emily ellátogat Citaford House-ba. Amint fürgén halt az ösvényen, Emily másodszor is észrevette, mi gyorsan változik a délelőtt. Körös körül, köd ereszked alá. Azt gondolta, Angliában nem lehet élni. Ha nem havazik, akkor esik vagy köd van. Ha meg véletlen süt a nap, akkor olyan hideg van, hogy elgémberedik az ember ujja. Tűnődéséből reszelős hang riasztotta fel, ami közvetlen jobb füle mellől érkezett.
Bocsánat, mondta a hang, történetesen nem látott egy bulteriert?
Emily a hang irányába fordult, vékony magas embert látott a kapon áthajolva, sötétbarna arcában véreres szemek ültek. Az őszhölgy férfi egyik oldalán mankora támaszkodott, és oldhatatlan kíváncsisággal bámult Emilyt. A lány hamar rájött, ez csak jachtkapitány lehet, a hármas számú ház hadirokkant tulajdonosa.
Nem, nem láttam, válaszolt a lány.
Elkó szállt, mondta jachtkapitány, gyengéd, jószág, de teljesen bolond. Ez a sok autó, meg minden.
Nem hinném, hogy túl sok autó jár ezen a kösvényen.
Nyáron a társas kocsik sokszor járnak erre, mondta jachtkapitány vadul. Reggeli kirándulójárat, Exhamptonból. A cél a Sitaford magaslat megmászása. Exhampton után félúton könnyű frissítők várják a turistákat.
Igen, de most nincs nyár, vetette közbe Emily.
Nem számít, éppen most haladt el egy társas kocsi. Gondolom riporterekkel volt tele, akik látni akartak Sitaford House-t.
Jól ismertet Revellen kapitányt? Kérdezte Emily.
Tudta, hogy a Bull Terrier eltűnése csak természetes kíváncsiság által diktált üres kifogás, de nem csodálkozott. Tisztában volt vele, hogy jelenleg ő áll a figyelem középpontján a Sitafordban. Abban pedig nincs semmi különös, hogy jachtkapitány, ugyanúgy, mint bárki más, szerette volna közelről látni őt.
Nem ismerem jól. Ő adta el nekem ezt a házat.
Igen, mondta Emily bátorítóan.
Fössény! Az volt a kapitány, folytatta Viatt. Az volt a megállapodás, hogy a vevő kívánsága szerint kell befejezni a házat. Ezután csak azért, mert az ablakszárnyakat barnára festettem, és citromsárgával keretezték őket, a költségek felét ki akarta velem fizettetni. Azzal érvelt, hogy a megállapodás egységesen egy színre vonatkozott.
Úgy látom, nem kedvelte őt különösebben.
Olyan vitatkoztunk valamin, de én mindig mindenkivel vitatkozom. Egy ilyen helyen meg kell tanítani az embereket arra, hogy békén hagyjanak, mint állandóan kopog valaki az ajtón. Már benne is van, és egyfolytában fecseg. Nem bánom én a társaságot, ha van hozzá hangulatom, de az én hangulatom kell hozzá, nem az övék. Nem tudtam elviselni Trevelyan a maga hűbér úri modorában, akkor esett be hozzám, amikor csak kedve tartotta. Most már az egész társaságból senki sem mer közelíteni hozzám. Fejezte be büszkén Viatt.
Csak ugyan, mondta Emily.
Az a legjobb, ha az ember benszülött szolgát tart, folytatta a kapitány. Azok még értik a parancsot. Abdul!
Ordított egyet hirtelen. Magas indiai került elő a házból, fején hatalmas turbát viselt, figyelmesen várt.
Jöjjön be! Hadd kínálja meg valamivel! Nézze meg az én kis otthonomat is!
Sajnálom, de sietnem kell.
Ó, nem, ne menjen még!
Tényleg nem maradhatok, találkozom van.
Manapság senki sem tudja, hogyan kell élni, filozófált Viatt kapitány. Vonatok után rohannak, találkozókat beszélnek meg, mindent időre csinálnak, tiszta bolondok háza. Én azt mondom, kelj fel a nappal, akkor egyél, amikor éhes vagy, sose légy rapja dátumoknak és időpontoknak. Hallgatnának rám, megtanítanám az embereket az élet élvezetére.
Emily arra gondolt, hogy ennek a sajátos életvitelnek az eredményei nem túl biztatóak, és sosem látott jachtkapitánynál jobban lerobbant emberi roncsot. Mivel úgy érezte, hogy a kíváncsiságát már épp eléggé kielégítette, még egyszer hivatkozott a találkozóra és folytatta útját. Sitaford House ajtója erős tölgyfából készült. A csengő húzó remekbe szabott, a drótfonatta ragyog, a réz levélszekrény fényese szidolozott. Emily megérezte, hogy mindebből kényelem és méltóság árad. Csinosan, de hagyományosan öltözött szobalány nyitott neki ajtót. Emily azonnal tudta, hogy az újságíró horda már járt itt. A szobalány ugyanis elutasító hangon közölte vele, hogy Mrs. Viet ma délelőtt már senkit sem fogad. Miss Persehúz üzenetét hoztam, mondta Emily. Ez egy csapásra megváltoztatta a helyzetet. A szobalány arca határozatlanná vált, majd a lány megváltoztatta álláspontját.
Jöjjön be, kérem!
Emily olyan helyiségbe lépett, amelyet az ingatlan ügynökök gazdagot berendezett Hall elnevezésre szoktak leírni. Innen tovább jutott egy tágos szalomba. Itt barátságosan égett a tűz. A szoba pedig tele volt nőkre jellemző tárgyakkal. Néhány üvegtulipán, egy szépen kimunkált varrodoboz, egy leánykalap, és egy nagyon hosszú lábú Piero baba hevertek szerteszét. Emmének feltűnt, hogy egyetlen fénykép sincs a szobában. Miután minden szemügyre vett, a kandallóhoz lépett, és kezeit kezdte melengetni. Ekkor nyílt az ajtó, és egy hozzá hasonló korú lány lépett be rajta. Nagyon csinos volt. Jól és drágán öltözött. Emlének az volt az érzése, még sosem találkozott nála aggódóbb, idegesebb teremtéssel. A felszínen ez persze nem látszott. Miss Villette hősiesen eljátszotta, hogy teljesen kiegyensúlyozott. Jó reggelt! Lépett közelebb, és a kezét nyújtotta. Sajnálom, hogy anyám nem jött be, de ma ágyban tölte délelőttöt. Elnézést! Azt hiszem, nem a legalkalmasabb időben jöttem. Nem, egyáltalán nem. A szakács már írja a receptjét annak a süteménynek. Boldogok vagyunk, hogy átadhatjuk Perseus kisasszonynak, nála lakik? Emily belső mosolya nyugtázta, hogy ez az egyetlen ház Sittaford-ban, ahol nem tudják róla, hogy kicsoda és miért van itt. Sittaford House-ban az alkalmazottak és alkalmazók két külön világban élnek. Lehet, az előbbiek tudtak róla, az utóbbiak azonban biztosan nem. Nem egészen. Mrs. Curtis házában lakom. Az a bungaló nagyon szűk, és vele lakik az unoka öccse. Ronnie is, igaz? Nem hiszem, hogy sok felesleges helyet találna nála. Rendkívül nő nem találja? Eredeti jellem. Mindig ezt gondolom róla, de valójában meglehetősen félek tőle. Erőszakos, igaz? Kérdezte Emily vidáman. Nagyon nagy a kísértés, hogy erőszakosan éljünk. Különösen, ha az emberek nem mennek szembeszállni velünk. Miss Viet nagyot sóhajtott. Bárcsak szembe tudnék szállni az emberekkel. Ma is szörnyű reggelünk volt, a riporterek halálra nyaggattak. Persze értem, mondta Emily. Ez tulajdonképpen Trevelyan kapitány háza, ugye? Azért az emberé, akit Exhamptonban megöltek. Emily azt próbálta kideríteni, mitől ilyen ideges ez a lány. Ingerült volt, és valami nyomasztotta, mégpedig komolyan. Emily szándékosan említette neki Trevelyan kapitány nevét, ilyen nyersen. A lány azonban semmi jelét nem mutatta annak, hogy a név hatott rá. Emily abban bízott később, majd lesz valami, ami elárulja. Igen, szörnyű eset, válaszolt Miss Viet. Kérem, mondjon el valamit nekem, de csak akkor, ha nem kellemetlenről beszélnie. Nem, dehogy, nem kellemetlen. Miért lenne az? Valami nagyon nincs rendben ezzel a lányjal, gondolta Emily. Alig tudja, mit beszél. Mi lehet az oka, hogy ma reggel ennyire begyulladt? Az asztal táncoltatásra gondolok, folytatta Emily. Véletlenül hallottam róla, rettentő izgalmasnak tűnt. Úgy értem, hátborzongatónak találtam. Magában arra gondolt, hogy az izgalommal vegyes lányos félelem Miss Willett esetében is hatásos lesz. Az az este borzalmas volt. Sosem fogom elfelejteni. Persze mindannyian azt gondoltuk, valaki tréfát üz velünk, csak nagyon ocsmány tréfát. Igen! Sosem felejtem el, amikor meggyújtottuk a villanyt, mindenki olyan furcsának tűnt. Csak Mr. Duke és Mr. Barnaby nem. Mindkét férfi közös fajtából való, nem szeretik elárulni, ha valami hatással van rájuk. Barnaby örnagy, inkább izgatottnak látszott. Azt hiszem, valójában jobban hitt az üzenetben, mint bárki más. Én azt hittem, Mr. Rycroft szívrohamot, vagy valami hasonlót kap, olyan állapotban volt, pedig hozzá kellett van szokni az ilyesmihez, hiszen örökké az okkult jelenségeket tanulmányozza. Ami Ronit illeti, tudja, Ronnie Garfield, ő úgy festett, mint aki kísértetet lát. Hát akkor tulajdonképpen látott egyet. Még anya is szörnyen fel volt dúlva. Sosem láttam ilyennek. Rém kísértetés lehetett, mondta Emily. Bárcsak ott lehettem volna.
Inkább utálatos volt. Mindjárt úgy tettünk, mint a tréfa lett volna, de nem látszott annak. Aztán Bernabé őrnagy hirtelen elhatározta, hogy lemegy Exhamptonba. Mi pedig igyekeztünk lebeszélni erről. Mondtuk, hogy el fogja temetni a hófovázsa, nem hallgatott senkire. Miután elment, csak ültünk, mindenki szorongott és félt. Aztán tegnap este, tegnap reggel megtudtuk a szörnyű hírt. Gondolom, hogy Trevelyan kapitány lelke szólt a társasághoz, kérdezte Emily félelemmel átitatott hangon. Vagy távolba látás? Esetleg telepátia lehetett? Nem tudom, de ezek után soha nem fogok nevetni az ilyen dolgokon. A szobalány lépett be, ezüst tálcán kettéhajtott papírlapot hozott, és Violetnek nyújtotta. Amikor kiment, Violet kinyitotta a papírt, belepillantott, aztán átadta Evelynnek. Nulám, még éppen idejében érkezett. Ez a gyilkossági ügy teljesen felizgatta a személyzetet. Úgy vélik veszélyes ilyen távoli helyen élni. Anyám tegnap este aztán elveszett a türelmét, és elküldte őket. Ebéd után elmentek. Két férfit akartunk felvenni helyettük, egy inas és egy komornik sofőrt. Azt hiszem, jobban meg fognak felelni. Ugye milyen ostobák? Akkor sem lehetnének ostobábbak, ha Trevelyan kapitányt ebben a házban ölték volna meg. Mi indította arra, hogy ide jöjjön lakni? Kérdez Emily, ügyelve arra, hogy a hangja természetesen kislányosan egyszerűen csengen. Azt gondoltuk, vidám dolog lesz, mondta Violet. Nem találja unalmasnak? Ó, nem, imádom a vidéket. Miss Violet szemei azonban kerülték Emily tekintetét. A lány egy pillanatra rémültnek, gyanakvónak látszott, nyugta a fészkelőt a székén. Emily kelletlen felállt. Most már igazán mennem kell, mondta. Nagyon köszönöm, Miss Viet. Remélem, az édesanyja már jobban van. Ó, nincs komoly baj. Csak a személyzet tudja, meg a sok izgalom. Persze, mondta Emily együttérzőn. Aztán leleményesen, anélkül a másik észrevenni, úgy intézte, hogy a kesztyűjét egy kis asztalon hagyja. Violet elkísérte őt a bejárati ajtóig, ahol néhány udvarias szó után elváltak. Emily emlékezett rá, hogy az őt bebocsátó szobalány kinyitott az ajtózárat, de most, amikor Violet Villiers távozó vendég után becsukta az ajtót, Emily nem hallott a zárban forduló kulcs jellegzetes zaját. Kaphoz érve lelassította lépéseit. A látogatás csak még inkább megerősítette őt abban, a Sittaford House-ra vonatkozó feltevése helyes. Itt valami különös dolog zajlik. Azt nem hitte, hogy Violet Villiers közvetlen részese ennek, ha csak nem rendelkezik egészen különleges színésznői képességekkel. De abban biztos volt, hogy valami nincs rendjén, és van olyan mozzanat, amely kapcsolatban áll a tragédiával. Lennie kell valamilyen kapcsolatnak a Viettek és Trevelyan kapitány között. Meg lehet, hogy az egész rejtély megoldása itt keresendő. Emily viszont a bejárathoz, óvatosan lenyomta a kilincset és belépett. A hal teljesen kihalt volt. Várt egy kicsit. Nem tudta, mit tegyen. A visszajövetelre volt magyarázata. A szándékosan asztalon felejtett kesztyű. Még mindig egy helyben állt és figyelt, csend volt mindenütt, csak oda bentről hallott halk mormogást, amilyen óvatosan csak tudott a lépcsőz osont és felnézett. Aztán nagyon körültekintően és lassan elindult felfelé. Ez még kockázatosabb volt, nehezen tudta volna elhitetni, hogy a kesztyű fogta magát, és felsétált az első emeletre, de égett a vágytól, hogy kihallgasson valamit abból a beszélgetésből, ami odafent zajlott. Emily azon a véleményen volt, hogy a modern házak ajtajai sosem zárnak rendesen. Odalent hallotta a beszélgetés összefolyó hal duruzsolását, ha tehát eléri az ajtót, tisztán kiveheti, miről folyik a beszélgetés oda benne a szobában. Ismét egy lépés felfelé, aztán még egy, két nő hangját hallja, nem vitás, Violet és az anyja. Hirtelen megszakadt a beszélgetés. Lépések kopogtak. Emily gyorsan visszavonult.
Amikor Violet kinyitotta anyja szobájának ajtaját, lejött a lépcsőn, ugyancsak meglepődött, hogy előbbi vendégét ismét a halban látta, amint elveszett útja a módjára kémlel mindenfelé.
– Ha kesszűm! – magyarázta Emily. – Csak itt hagyhattam valahol. Ezért jöttem vissza.
– Akkor biztosan a szalomban van – mondta Violet. Együtt mentek be, s lám, az elveszett kesztyű ott pihent a kis asztalon, amely mellett Emily ült.
Ó, köszönöm! Olyan lehetetlen alak vagyok. Mindig elhagyom a dolgaimat.
Pedig szüksége van a kesztyűre ebben a hidegben, mondta Violet. Ismét a bejárati ajtónál vártak el. Ez alkalommal azonban Emily tisztán hallotta, hogy fordul a kulcs a zárban. A gondolatok egymást kergették a fejében, hogy lefelé sétált a feljáron. Volt, mint töprengenie. Amikor ugyanis az ajtó a lépcső emeleti pihenője mellett kinyílt, Emily világosan megértett egy mondatot. Ez a mondat az idősebb nő panaszos, siránkozó hangján hangzott.
Édes Istenem! Nyöszörgött a hang. Nem bírom elviselni! Sose jön már el a mai éjszaka?
19. fejezet. Feltételezések. Amikor Emily visszaérkezett Mrs. Curtis házához, Charles már nem volt ott. Mrs. Curtis elmondta, hogy a többi fiatalember együtt ment el. Aztán átnyújtott Emilynek két táviratot. Emily átvette, nyitotta őket, majd a pulóvere zsebébe sülyeztette mindkettőt. Mrs. Curtis éhes szemekkel figyelte. – Remélem, nem rossz hírek? – mondta.
– Ó, nem!
– felelte könnyedén Emily.
– A távirat mindig felizgat!
– mondta Mrs. Curtis.
– Megértem!
E pillanatban Emily kizárólag magányra vágyott. Mindenekelőtt rendezni akarta gondolatait, felment a szobájába, ceruzát papírt vett elő, és saját rendszere szerint dolgozni kezdett. 20 perc múlva Mr. Enderby szakította félbe.
Hello, hello, hát itt vagy. Az egész Fritzri téged hajkorászott álló délelőtt, de mindenütt lekéstek rólad, aztán megtudták tőlem, hogy téged nem zaklathatnak. Hát rólad van szó, én vagyok a főnök.
Lejutta a székre, Emily az ágyon dolgozott, és kajánul kuncogott.
Nincs benem irítség és rossz indulat. Kiosztottam nekik a híreket. Mindenkit ismerek, mindenről tudok, túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Állandóan csipkedem magam, azt hiszem, mindjárt felébredek. Észrevetted a ködöt?
Ugye nem fogja megakadályozni, hogy idután Exeterbe menjek? Kérdezte Emily.
Exeterbe akarsz menni?
Igen. Találkoznom kell Mr. Dacrisel.
Tudod, az ügyvédem, aki elvállalja a Jim védelmét. Látni akar. Ha már ott vagyok, azt hiszem, meglátogatom Jennifer néni, Jim nénikéjét. Exeter csak fél órányira van innen.
Úgy gondolod, átugorhatott vonaton Extramptonba, fejbe verelte a bátyját, és senki még csak észre sem vette, hogy eltűnt.
Tudom, hogy nagyon valószínűtlen hangzik, de mindent ellenőrizni kell. Nem, mint a Jennifer nénre gyanakodnék, nem én. Inkább Martin Dering érdekel. Utálom az olyan férfit, aki arra épít, hogy sógor lesz belőle. Ugyanakkor nyilvánosan olyan dolgokat művel, amelyekért fel kéne pofozni.
Az a fajta?
Nagyon is. Gyilkosnak ideális. Állandóan táviratokat kap kiadóktól, veszít a lóversenyen. Dühítő, ilyen jó alibije van. Mr. Dacres beszélt nekem róla. Egy kiadó és egy irodalmi vacsora tökéletesen támadhatatlan. És tiszteletre méltó.
Irodalmi vacsora? Mondta Enderby. Pénteken este? Martin Dering, na lássuk csak, Martin Dering, majdnem biztos vagyok benne, a fenébe biztos vagyok benne, de ellenőrizhetem a dolgot, ha táviratozok, karucernek.
Miről beszélsz?
Kérdez Emily, figyelj ide. Tudod, hogy pénteken este érkeztem Exhamptonba. Nos, valami információt akartam szerezni cimborámtól, ez volt Karucé. Ő is újságíró, úgy volt, hogy fél hét körül meglátogat, mielőtt még valami irodalmi vacsorára menne. Ha meg nem sikerül, akkor ír nekem Exhamptonba. Ez a karucér nagy menő nem tudott jönni. Így írt pár sort Exhamptonba.
De mit kezdjünk ez az egésszel?
Mert így annyira türelmetlen, mindjárt kiderül az öreg harcos,
eléggé be lehetett csavarodva, amikor írta. Ott a vacsorán körmölte, mert miután megadta nekem a két információt, szavszor beszámolót körített mellé. Tudod, a hülye beszédekről, hogy XY, mekkora szamár, egy híres regényíróról, egy divatos színdarab íróról, ilyesmikről. Azt is megírta, hogy pocsék helyre ültették. Üres hely volt az egyik oldalán, itt Rubbi McCalmont, a szörnyű becceli írónő ült volna, és üres volt a másik oldalán lévő hely is, Martin Dering. A szex szakértő helye, így aztán közelebb húzott egy költőhöz, és megpróbált jó képet vágni a dologhoz. Na, érted már a lényeget? Charles, kedvesem! Emily az izgalomtól egészen lírai lett. Ez bámulatos. Szóval a disznó nem is volt ott a vacsorán.
Pontosan.
Biztos, hogy jól emlékszel a névre.
Biztos? A levelet sajnos széttéptem, de bármikor távirat hozhatok Karucernek. Egyébként teljesen biztos vagyok benne, hogy nem tévedek.
Akkor még mindig ott van kiadó, akivel állítólag a délután töltötte. Hajlok arra, hogy az amerikai